Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekeket. Gyerekek, egy igét szeretnék nektek fölolvasni, amit utána aztán megkérdezném, hogy szerintetek mit jelent. Úgyhogy így hallgassátok, hogy vajon mit jelenthet ez az ige. Máté evangéliumából olvasom az 5. fejezet 5. versét. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tehát boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Gyerekek, mit jelent szelídnek lenni? Szerintetek? Értjük-e ezt a szót, hogy szelíd? Na, mit gondoltok? Szoktatok ti mérgesek lenni? Szoktatok. Ugye mindenki? Ugye mindenki szokott mérges lenni? Egytől egyik. Pláne, hogyha a testvérünk csinál valami rosszaságot vagy rendetlenséget. Mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy valami nagyon rossz dolgot csinált. Hú, de könnyű akkor mérgesnek lenni. Ehhez képest mit jelent a szelídség? Milyen a szelíd ember? Nehéz kérdés, ugye? De azért nem annyira bonyolult, és talán könnyen meg tudjuk erre találni a választ. Elmesélek nektek egy történetet. Ez egy olyan történet, ami igazából nem is egy történet az én életemből, hanem több történet így együtt. Mit is jelent a szelídség? Biztos, hogy utaztatok már autóban, és könnyen lehet, hogy ugye tapasztaltátok már azt, hogy mondjuk aki vezeti az autót, az adott esetben nem annyira türelmes. Az esetleg bosszankodik, hogy a másik mit csinál előtte, túl lassan megy, vagy bevágott elé, vagy mindenféle ilyen dolgok, igaz? Tehát sok minden megtörténhet itt a forgalom közben. Na hát én is vezetek autót, most már jó régóta, több mint 10 éve, és azt vettem észre, hogy milyen érdekes, akkor, amikor ilyen dolgok történnek, akkor bennem azért nagyon komoly feszültség van. Belül magamban én is mérges vagyok. De kifelé nem biztos, hogy mutatom. Mert arra gondoltam, hogy igen, hát az ember legyen szelíd, az ember legyen csendes, hát nem kell fennhangon ugye mindenféle dolgokat mondani, sokan ezt ugye megteszik, de jó, hogyha az ember szelíd tud lenni. Igen ám, de a Biblia nem csak azt mondja, hogy gyerekek, ti legyetek szelídek, vagy ti emberek mindannyian legyetek szelídek, ne legyetek mérgesek a másikra, hanem tudjátok, mit mond még? Máté evangéliumában van még egy ilyen szakasz is, Jézus mondja ezt, tehát Jézus szavai ezek. Azt mondja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Képzeljétek el, a Biblia nem csak a szelídségről tud, hanem a szelíd szívűségről is. Tehát, hogy valaki nem csak olyan módon szelíd, hogy nem mérges a másikra, nem mond neki csúnya dolgokat, hanem még belül is, belül se gondol rosszat. Akkor, amikor én ezt átgondoltam, hogy igen, én ott vagyok autóvezetőként, és egyébként ezt, akik autóvezetők itt a gyülekezetben, ezt nagyon átérezhetik, hogy miről is beszélek. De ti is láthatjátok ezt, meg ti is érezhetitek ezt. Szóval akkor, amikor az ember ilyen helyzetben van, akkor ezt nem könnyű megvalósítani. Sőt, nagyon nehéz megvalósítani. Hogy az ember ne csak úgy legyen szelíd, hogy nem mond csúnya dolgokat a másikra, hanem még magában se gondol csúnya dolgokat. Nekem se könnyű, ezt képzeljétek el. Mert akkor, amikor valami váratlan dolog történik, hát akkor mit csinál az ember? Húha, nagyon meg tudunk lepődni. Akkor is, hogyha valami váratlanul rossz dolgot csinál a másik, mondjuk ovistársatok, vagy testvéretek. Nehéz akkor türelmesnek maradni, ugye? Meg szelídnek. Az biztat bennünket itt az igében, hogy Jézus nem csak azt mondja nekünk, hogy gyerekek, legyetek szelídek, hanem azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem. Ezt nem csak a gyerekeknek mondja, mindannyiunknak mondja, de nektek is. Tanuljátok meg tőlem, tehát tanuljuk meg Jézustól, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelíd szívűeknek is tudunk lenni. Nagyon komoly tanulás ez. És gyerekek, emlékezzetek rá, akkor, amikor bármi miatt ti mérgesek vagytok, gyakran előfordul. Egy napon belül többször is előfordul, igaz? Legyünk őszinték magunkkal. Mérgesek vagyunk a másikra. Akkor forduljatok Jézushoz. Kérjétek Jézus segítségét. Ő mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd szívű és alázatos szívű vagyok. Ha neki sikerült, ha Jézusnak sikerült szelídnek lenni, meg szelíd szívűnek lenni, akkor biztos, hogy nektek is sikerülhet, nem? Nekem is sikerülhet, igaz? Meg másoknak is sikerülhet. Csak kérni kell Jézus segítségét. Hát ő legyen az, aki segít ebben benneteket. Amen. Helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, ahogyan a hirdetésben el is hangzott, imahetünk van, és azt gondolom, hogy igazából ez az évnek abszolút a, hát hogy mondjam, kulcs időszaka. Tehát ennél fontosabb időszak meggyőződésem szerint nincs, mint az imahét. Ennek a végén vagyunk, tehát ennek az imahétnek most már a lezárásánál tartunk, és arra gondoltam, hogy ennek hátterén érdemes lenne áttekinteni azt, hogy miről is olvashattunk mi ezen a héten. Nem tudom, hogy kihez jutott el természetesen ez az anyag, tehát remélem, hogy minél többekhez. Délután is erről lesz szó, tehát délután, amilyen témát ugye mára szántak, azt fogjuk átvenni részletesen, de javaslom mindenkinek, hogyha még ezt esetleg nem szereztük volna be, akkor feltétlenül szerezzük be és olvassuk át, hogyha így utólag, akkor utólag is. De még egyszer mondom, kulcs időszakában vagyunk ennek az évnek, tehát nagyon-nagyon fontos kérdés ez, és majd az igehirdetés vége felé szeretnék újra visszatérni arra, hogy miért is nevezem ezt kulcs időszaknak. A luteri reformáció tanulságai és bátorításai a reformáció 500. évfordulóján és Krisztus második eljövetelének küszöbén. Ez volt az imaheti anyagunknak a címe, és ezen az igehirdetésen egy rövid áttekintést szeretnék adni arról, hogy miről is tanultunk, és egyáltalán mivel is foglalkoztunk. Úgy is lehetne mondani, hogy Luther életéről, Luther jelleméről, és egyáltalán az ő felismeréseiről egy ilyen rövid összegzés, néhány szempontot szeretnék adni, hogy miért is annyira fontos nekünk a reformáció. Mit is kezdhetünk a reformációval, mert ne felejtsük el, 500 évről beszélünk, az 500 év az óriási idő. Tehát nagyon messze van tőlünk a reformáció. De mégis nagyon közel lehet hozzánk. De miért? Hogyan lehet hozzánk közel a reformáció? És egyáltalán mit fedezett föl Luther? Miért olyan annyira fontos ez nekünk, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy számunkra bizonyos értelemben ez a hitünk alapjának is tekinthető. Nyilván nem olyan értelemben, hát a valódi alap az Krisztus, meg a valódi alap a Szentírás egyértelmű, de ami ott elindul, 1517-ben, vagy az 1510-es években, akár így is lehet mondani Németországban. Ami ott elindul, annak a hatása a mai napig tart, és valami hatalmas dologról beszélhetünk. Miért, és egyáltalán mi ennek a jelentősége? Néhány igét szeretnék említeni, és néhány olyan kulcs tanítás, alapvető tanítást, amit a reformáció a felszínre hozott. Rögtön jelezném egyébként, hogy egyszerű dolgokról lesz szó, tehát olyan dolgokról, amelyek tényleg a hitünk alapelemei közé tartoznak. De olyan füllel hallgassuk ezt a kis összegzést, ezt a kis összefoglalót, hogy azért Luthernek nem akármin kellett keresztül törnie, és egyáltalán az egész reformáció mozgalmának nem akármin kellett keresztül törnie. Nézzük a Római Levél első fejezetének 17. versét, igéket is fogok olvasni, meg aztán majd ebből az imaheti anyagból is olvasok majd részleteket, de legelőször is ezt az igét nézzük. Tehát Római Levél első fejezetének a 17. verse, de a 16. 17-et is lehet egyben olvasni, tehát Róma 1, 16, 17. A következőképpen olvasom. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Azt mondja Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mi könnyen elolvassuk ezt az igét, könnyen elolvassuk ezt az ige szakaszt. Roppant egyszerű az a mozdulat, amivel a kezünkbe vesszük a Szentírást, kinyitjuk azon a helyen, amelyiken szeretnénk, és megnézzük ezt az igét, megnézzük azt, hogy mit is szól hozzánk, hogyan is lehet ezt elolvasni. De gondoljunk bele, 500 évvel ezelőtt ez csodaszámba ment, hogy Luther a Bibliához, vagy a Biblia egy részletéhez hozzájuthatott. Tehát itt valami olyan dologgal találkozunk, valami olyan hatalmas változással, amit emberi szavakkal szinte nem is lehet leírni. És persze nem véletlenül idézem ezt az igét, tehát különösen a 17. verset. Azt mondja, Istennek igazsága jelentetik ki az evangéliumban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ugye azért nem véletlenül idézem ezt az igét, mert Luthernek ez volt az egyik nagy felfedezése. Hogy igen, ő jó katolikusként igyekezett mindent megtenni, de mindent, amit csak el lehet képzelni. Mindazt a szertartást, mindazt a cselekedetet elvégezni, hogyha rá pluszban még inkább penitenciát, büntetést szabtak ki, csinálja meg ezt, menjen el oda, tegye meg ezt. Hát ő megtette. Ő ennyire akart jobbá lenni. És akkor, amikor ő szembesült ezzel, amikor találkozott ezzel a kijelentéssel, hogy mi is az, hogy hit, mi is az, hogy hitáltal való élés, hitáltali megigazulás, ez valami forradalmi változást indított el benne. Ebben a kis anyagban, tehát az imaheti anyagokban olvashatjuk azt, hogy Luthernek az 1510-11-es római útja mennyire meghatározó sok szempontból. Tulajdonképpen csak utólag tud sok mindenre rájönni, utólag jön rá sok mindenre, de ez az ige már az úton, ahogy ott megy föl a lépcsőn, és ugye a búcsú cédulákat, amikor megkapja, és ugye az elhunyt rokonáért imádkozik, akkor egy ige mélyen az ő emlékezetébe vésődik, és újra nem hagyja őt nyugodni, és ez pontosan ez az ige, amit itt olvastunk. Az igaz ember pedig hitből él. Az igaz ember hitből él. Na most gondoljunk bele abba, hogy ezzel az igével milyen lehetett szembesülni egy középkori embernek. Egy olyan embernek, aki teljesen egyházhű volt. Mindennél többet jelentett számára a római egyház, mindennél többet. Az igaz ember pedig hitből él. Hát egészen más a római egyház felépítése, egészen másról beszél Róma, és egészen más az, amit kér az embertől, nem hitet kér. De mi a hit valójában, ezt se felejtsük el. Amikor a hit szóval találkozunk, akkor jó, hogyha tudjuk, és bizonyára ezzel többen tisztában vannak, hogy ez egyrészt egy jó fordítás Károlyi részéről, de a szó eredeti jelentése az az, hogy bizalom. Bizalom. Az igaz ember pedig bizalom által él. Hitáltal, vagyis bizalom által. Mert bízok abban az Istenben, bízom abban az Istenben, aki fölöttem áll, aki szeret engem, és megváltott engem. Nem térünk most ki arra, hogy a római egyház hogyan és miként vélekedik erről, mert hosszú lenne ezt taglalni. Most csak erre a fajta változásra, erre a fajta egészen különleges változásra szeretném ráirányítani a figyelmet, amit Luther megél, hogy ezek szerint tehát, amit ő eddig gondolt, amit eddig hitt, az egészen másként van. Az igaz ember hitből él. Lehet hitáltal élni, lehet bizalom által élni, lehet az Istenben bízni. Hát szigorú és rideg, kiismerhetetlen és zord Istenként ismerte meg magát az Istent, magát az Atyát. Elképesztő Istenképe volt Luthernek. És az, amikor ez bevilágított az ő életébe, ez az ige, ahogy jeleztem is, nem hagyja nyugodni. 1510-11-ben, tehát ezen a télen, ezen az évfordulón van ez a bizonyos római útja, és igen, ő ezen mélyen elgondolkodik, de csak utólag jön rá arra, ahogy telnek a hónapok, telnek az évek, hogy ő ott mit is hallott. Persze ez nem véletlen, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, ahogy olvassuk a római levélben. És nem véletlen, hogy ez az ige jut az ő eszébe, és ezt a szózatot hallja, mert akkor már foglalkozik a Bibliával. Hatalmas dolog tehát az, ami itt történik, de lépjünk is tovább egy következő pontunkra, mit jelentett Luther számára a Biblia. És egy igét szeretnék itt is idézni, és aztán nem sokára kezünkbe vesszük ezt a bizonyos imaheti anyagunkat is, a 119. Zsoltár 130. versét nézzük meg. Tehát a 119. Zsoltár 130. versét a következőképpen olvashatjuk. Ugye az egész 119. Zsoltár a Biblia tiszteletéről, a Biblia hatalmas voltáról, a törvény fenségéről szól, gyönyörű ige szakasz egyébként. Nagyon tudjuk ajánlani mindenkinek, hogy foglalkozzon ezzel mélyebben. Most csak a 130. verset keressük meg, tehát 119. Zsoltár 130. versét. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Tehát azt mondja, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Hát igen, ez volt az a világosság, ez volt az, amiről itt az ige is beszél, amit még egyszer mondom, ma egy kicsit nehéz elképzelnünk, hogy mi is volt ez. Mert ma olyan természetes, hogy eljövünk a gyülekezetbe, kinyitjuk az igét, foglalkozunk vele, imádkozunk. Teljesen természetesnek tekintjük, 500 évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt természetes. Világosságot ad. A sötétség után következik a világosság. Olyan szintű világosság tárult fel Luther előtt, amire megint csak azt a kifejezést tudjuk használni, hogy emberi szavak arra nincsenek. A te beszéded világosságot ad. És oktatja az együgyűeket. Érdekes ez a kifejezés egyébként, hogy együgyű, mert ugye hajlamosak lennénk esetleg arra gondolni, egyébként ez is benne van a szó jelentésében, hogy egyfajta oktalan, bolond, kicsit olyan nem teljesen beszámítható, hogy ugye manapság ezt értjük az együgyű kifejezésen. Régen ezt másképp értették, Károlyi Gáspár is másképp értette. Együgyű az, akinek egy ügye van, tehát egy dologra koncentrál, egy dologra figyel. A többire nem nagyon tud figyelni, mert az minden erejét, minden energiáját leköti. És az ige arra mutat rá, a 119. Zsoltár 130. verse, hogy igen, az Isten beszéde oktatja az együgyűeket, tehát, hogy az, aki együgyű, aki csak egy dologra figyel az életében, az másra is tudjon figyelni, fölfele is tudjon nézni. Ember, ki van fölötted? Ki az, aki segít neked a küzdelmeidben? Egyáltalán számolsz-e azzal, hogy nem vagy egyedül itt a világ mindenségben? Ez egy óriási veszély egyébként. Még azt mondanám, hogy hívő ember számára is óriási veszély, hogy egyszer csak esetleg elkezdjük azt hinni, azt gondolni, szinte észrevétlenül, hogy hát annyi terhem van, de tényleg annyi minden nyomaszt, hogy hát én szinte egyedül vagyok ezekkel a terhekkel. Kivel tudnám ezt megosztani? Hát lehet, hogy egy-két emberrel igen, de az Isten ugyanúgy ott van velem, ugyanúgy akar nekem segíteni, ugyanúgy akar engem bátorítani, vigasztalni akar. Mindannyiunkat. És ezért hatalmas az, amit itt láthatunk, hogy igen, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket, hogy emeljük fel a fejünket. Ne csak azzal az egy dologgal foglalkozzunk, hogy persze mi az, ami meghatározza az életünket. Nehézség, betegség, gyötrelem, körülmények. Ezernyi dolgot tudnánk említeni. Ember, nem vagy egyedül. Ott van az Isten. Ott van az Isten beszéde, ott van egy olyan kézzelfogható segítség, amit Luther, amikor megtapasztalt, és ugye nem egyszer tapasztalja meg, hát neki ez mindennél többet jelentett. Hogy nem csak ő van egy személyben, aki küzd, aki el akar jutni valahova, hanem van valaki, aki egészen közel húzódik hozzá. Tehát hatalmas dolog ez, és hatalmas bátorítást kapott ő a Bibliából. Meg hát ne felejtsük el, ami az ige igazi jelentése, tehát itt a 119. Zsoltárnak a 130. verse, a Biblia tisztelete. Egyáltalán a Biblia miben léte, hogy ez kezd a helyére állni a reformáció idején. Kezdik az emberek ugye fölfedezni azt, hogy mi is a Biblia egyáltalán. Nem is tudjuk ezt elképzelni, hogy mekkora világosság lehetett ez sokaknak, és egyáltalán mennyire sokat jelenthetett ez nekik, hogy igen, ott van az ige a kezünkben, ott van a tiszta igazság, ott van az, amit eddig nem birtokolhattunk, mert eddig mi volt? Egyházi szertartások. Azok az egyházi szertartások, amik hát túlzottan sokat nem adtak az embereknek. Nézzünk ezzel kapcsolatban egy idézetet az imaheti anyagunk 30. oldaláról. A 30. oldalról olvasok egy teljes bekezdést. Ez a mostani, mai anyagunk egyébként, a mai napra való írás, tehát ezt délután majd részletesebben ki fogjuk fejteni. Tehát 30. oldal, és itt az első oszlop alsó bekezdését olvasom. Valósággá váltak ezek az ihletett szavak, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. A Szentírás tanulmányozása hatalmas változást hozott létre az emberek gondolkozásában és érzéseiben. A papi uralom vas igát helyezett alattvalóira, amely tudatlanságban és megalázottságban tartotta őket. A formaságokat és a babonás szertartásokat aprólékosan betartották. De Isten tiszteleteikhez az értelemnek és a szívnek nem sok köze volt. Luther feltárta Isten szavának egyszerű igazságait, a köznép kezébe adott ige pedig felébresztette szunnyadó képességeiket. Nem csupán lelküket tisztította és nemesítette meg, hanem új erőt és elevenséget adott értelmüknek is. Így ábrázolja tehát Ellen White, hogy milyen hatása volt magának az igének. Azt mondja, hogy azok az emberek, akik itt voltak, azok az alattvalók, ugye így fogalmazza meg, a papi uralom alatt nyögtek, tudatlanságban és megalázottságban voltak, a formaságokat és a babonás szertartásokat aprólékosan betartották. Itt jön egy kulcs gondolat, de Isten tiszteleteikhez az értelemnek és a szívnek nem sok köze volt. Értjük ezt? Hogy mit jelentett a középkor? Mit jelent egyébként ma is a középkor, de ez egy másik kérdés. De hogy mit jelentett a középkor akkor, hogy igen, bár vannak istentiszteletek, tehát formailag ezek léteznek. Ugye a misékre az ember elmehet, eljárhat, de azt mondja, az értelemnek és a szívnek ehhez nincs sok köze. Se az értelemnek, se az érzelemnek. Hát akkor mire hat a mise? Mire hat az istentisztelet? Hát ugye maximum a hangulatra. Ugye angolos kifejezéssel a feelinget említhetnénk. A Róma tulajdonképpen ezt próbálja elhelyezni egyébként a mai napig is az emberek gondolkodásában. Nem kell különösebben mélyen foglalkoznod azzal, hogy itt mi történik. Nem kell különösebben mélyen belegondolnod, átgondolnod, kérdéseket feltenned. Legyél ott, és éld át a hangulatot. Ennyi elég. Ehhez képest Luther, amit felfedez, hogy a Biblia az összehasonlíthatatlanul mélyebb, mint az a formaság, meg formavilág, amit addig tapasztal. Mert persze benne él egy olyan rendszerben, ami hát elképesztően erős. Hihetetlen hagyománya van. Tehát szinte nem is tudjuk ennek a súlyát átérezni, hogy micsoda hagyomány. 1500 évnyi hagyomány, ami Luther mögött van. És azt mondja, hogy igen, az ige az olyan módon tud világosságot gyújtani, hogy az emberek gondolkozásában, azt írja Ellen White, a Szentírás tanulmányozása hatalmas változást hozott létre. Az emberek gondolkozásában és érzéseiben. Azt mondja a végén, hogy nem csupán lelküket tisztította és nemesítette meg, hanem új erőt és elevenséget adott értelmüknek is. Nagyon fontos ez egyébként számunkra is, hogy az ember ezt úgy folyton újra és újra átgondolja, hogy igen, itt van az én kezemben az ige. Hálás lehetek érte, mélységesen hálás. De hogyan tudom én ezt továbbadni másoknak? Mert amikor másoknak továbbadom, erre lehet számítani, és azért lehet fohászkodni, hogy igen, az ige az ő életükben is világosság lesz, új erő lesz, megeleveníti az értelmüket. Tehát ezért micsoda hatalmas dolog imádkozni, hogy ezt az ember tudja áttörni, vagy inkább azt mondom, az Isten tudja áttörni ezt a falat. Mert egyébként igen, Lutherről beszélünk, meg arról a korról és arról a korszakról, amit ő megélt. De mindannyian átélhetjük ezt, és minden ember átélheti ezt, hogy igen, ez a fajta fal, ez ott van körülötte, a hagyomány fala, meg mindaz, amit ő megélt, meg azok a gondolatmenetek, amikre ő eljutott, de az igének hol van ott helye? Tehát munkálkodjunk, munkálkodni kell az emberekért, hogy azt, amit a reformáció korában átéltek, azt most is átélhessék. Mert óriási lehetőség, valami hatalmas kiváltság, hogy az igét a kezünkben tarthatjuk. A te igéd világossága ahogy itt írja a 119. Zsoltár is, azt mondja, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Aztán, hogyha tovább lépünk, szintén az imaheti anyagból hadd idézzek, Luthernek egy olyan mozzanatából az életének, amikor ott van Wormsban. Ugye nem feladatunk most az, hogy Luther életét végigtekintsük, nyilván ezt egy igehirdetésben, istentiszteleten nem is feltétlenül muszáj megtenni. 1517-ben csak egy-két gondolatot mondanék, ő közreadja a 95 tételt, elindult tehát maga a reformáció, erre emlékezünk most 500 évvel később, közreadja a 95 tételt, és aztán Róma ilyen és olyan eszközökkel, de próbálja elbizonytalanítani. Eljutunk 1520-ig, amikor ugye a kiközösítő bulla megérkezik Lutherhez, ő ezt nyilvánosan elégeti, de ez csak az egyik része a történetnek, az egyik fele a történetnek, ez az egyházi rész. A másik rész az a világi rész, hogy igen, a pápa kimondott valamit Luther ellen, na de a világi hatóság mit tesz Lutherrel kapcsolatban? A világi hatóság hogy dönt? Hagyja futni? Vagy esetleg menlevelet ad azoknak, akik bántani akarják Luthert? Vagy támogatják Luthert? Tehát nagyon komoly kérdés volt ez, és a Wormsi Birodalmi Gyűlés 1521-ben ezért volt nagyon fontos. Mert egyházi részről tekintve a kérdés eldőlt, de világi részről tekintve a Wormsi Birodalmi Gyűlés meghatározó volt. Az imaheti anyagunk 21. oldaláról idézem a következőket. Ez ugye egyébként a csütörtöki anyag volt, tehát ezt csütörtökön vehettük át. A következőképpen, mert ugye Luthert odahívják, és megkérdezik, hogy igen, azok a művek, amik itt vannak, azokat te írtad, vagy pedig nem tartod ezeknek a miben létét, elismered, hogy a te műveid, vagy pedig hajlandó vagy visszavonni őket. És nézzük, hogy Luther hogyan felel erre. 21. oldalon az első teljes bekezdést olvasom. Majd rátérve a kérdésre kijelentette, hogy kiadott művei különböző jellegűek. Némelyikben a hittel és a jó cselekedetekkel foglalkozik. E munkáit még az ellenségei is nem csak ártalmatlannak, de hasznosnak is nyilvánították. Visszavonásukkal mindkét párt által elismert igazságokat kárhoztatna. Írásainak másik csoportja a pápaság romlottságát és visszaéléseit leplezi le. E művek visszavonása erősítené Róma zsarnokságát és szélesebb kaput tárna sok súlyos istentelenség előtt. Könyveinek harmadik csoportjában a fennálló gonoszságokat védő személyeket támadta meg. Nyíltan megvallotta, hogy ezekkel kapcsolatban hevesebb volt, mint ahogy illő lett volna. Nem állította, hogy hibátlan. De még ezeket a könyveket sem tudta megtagadni, mert visszavonásukkal bátorítaná az igazság ellenségeit, akik ezt arra használják, hogy Isten népét még kegyetlenebbül elnyomják. Itt egy kicsit meg is állunk. Azt mondja tehát itt Ellen White, ugye az ő megjegyzéseit, értékelését olvashatjuk itt, ahogy leírja az eseményeket, hogy igen, Luther azért mélyen elgondolkodott ezen a kérdésen, hogy akkor mit is lehet kezdeni ezekkel a művekkel. Azt mondja, ezek különböző jellegűek. Némelyik a hittel és a jó cselekedetekkel foglalkozik, és erre ugye az ellensége is azt mondják, hogy hát ez rendjén való. Tehát, hogyha Luther ezeket felfedezte, akkor mindenféleképpen jó, hogyha ezekről ír. Azt mondja, a másik csoportja a műveinek a pápaság romlottságát és visszaéléseit leplezi le, a harmadik csoport pedig a fennálló gonoszságokat védő személyeket támadta meg ezekben a művekben. Azért érdekes Luther jelleme, és azért érdemes Lutherről gondolkodni, mert az a fajta, hozzáállás, az a fajta jellem, ami ő benne kialakult, az egyfelől egy nagyon gazdag jellem, másfelől nagyon példamutató. Tehát gazdag olyan értelemben, hogy igen, ő bizonyos értelemben rendíthetetlen volt. Tehát amire ő eljutott, amire az igazságban meggyökerezett, amire az Isten el tudta vezetni, abban sziklaszilárdan állt. De hogyha valaki rámutatott arra, hogy Márton azért gondold át, hogy ebben vagy abban a kérdésben helyesen cselekszel, helyes álláspontot képviselsz, Luthernek erre nézve is volt olyan értelemben hajlíthatósága és beismerő készsége, hogy elismerje, hogy igen, hogyha nekem változtatnom kell valamin, hát azon változtatok. Ez is mennyire sokat mondó, és mennyire példamutató lehet egyébként számunkra is, hogy igen, a fő dolog felől maximálisan meg van győződve, hogy igen, ez az Isten útja. Tehát itt mondhat bárki bármit, király, papok, pápa, akárki, ez az Isten útja, ez az Isten üzenete, ebből nem engedek. De azt mondja, nyíltan megvallotta, hogy igen, vannak olyan műveim, amikkel kapcsolatban, ezekkel a személyekkel kapcsolatban hevesebb volt, mint ahogy illő lett volna. Nem állította, hogy hibátlan, de még ezeket a könyveket sem tudta megtagadni, mert a visszavonásukkal bátorítaná az igazság ellenségeit, akik ezt arra használják, hogy Isten népét még kegyetlenebbül elnyomják. Egyébként nagyon példamutató Luther szerepe ebből a szempontból, és egyáltalán Luthernek a hozzáállása, mert igen, miközben a fő ügyről abszolút meg van győződve, hogy ez az Isten szerinti út. Aközben azt is mondja, hogy igen, én egy ember vagyok, tévedhetek, hibázhatok. Tehát ha ez megtörtént, már pedig egyébként megtörténik, meg szokott történni. Az én életemben is, ti életetekben is, Luther életében is, mindannyiunk életében. Hogyha valamiben hibázok, hát ismerjem el, mondjam ki. Ez annyira egyszerű dolognak tűnik, de tudom, hogy mennyire nehéz. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz ezt megtenni. Még akkor is, hogyha egy nagy küzdelemben vagyunk benne, mert ennél nagyobb küzdelmet aztán nehéz elképzelni, hogy igen, ott van a római egyház, és hogy ezt az elképesztő falat, ezt hogy lehet áttörni az Isten világosságával, az Isten igéjével. Át lehet. De még egyszer mondom, ugye óriási küzdelemről van szó, és majd nem sokára még fogunk beszélni erről a küzdelemről. De ha ebben a küzdelemben, még ha helyes álláspontot képviselek is, ha valamiben hibáztam, hát akkor ismerjem el. Ennyire egyszerű. Miközben a főművet nem vonja vissza, mert azt mondja, hogy a főművet tekintve, vagy ezeket a műveket tekintve, én csak az igazság ellenségeit bátorítanám. És azt mondja, az igazság ellenségei arra használnák, hogy Isten népét még kegyetlenebbül elnyomják. Tehát amit lehet rendezni, azt rendezzem. Amit meg nem kell rendezni, mert az ige mércéje szerint megáll, azt meg hagyjam úgy. Tehát ennyire egyszerű. Voltak épp egyszerű dolgokról beszélünk, csak hát mégis ne felejtsük el, hogy itt nem kis dolgok forognak kockán. Hatalmas dolog egyébként az is, ami Wormsban történik végső soron. Tehát ugye ami a csúcspontja a Wormsi birodalmi gyűlésnek. Azért, mert amikor Luthert megkérdezik, hogy most akkor hajlandó visszavonni ezeket a műveket, vagy nem hajlandó visszavonni. Mert persze sok mindenről beszélnek, sok mindenről esik szó ezen a birodalmi gyűlésen, de amikor világos, egyszerű és rövid választ kérnek Luthertől, akkor ő azt mondja, hogy kérek egy kis időt. Nem válaszol azonnal. Ez egy nagyon bölcs gondolat egyébként, nagyon szép, hogy ezt teszi, mert ezzel magának is időt nyer, az ő támogatóinak is időt nyer, hogy imádkozzanak érte. És akkor másnap, miután egy éjszakát ima küzdelemben tölt el, másnap adja meg azt a választ, amit hát egyszerűen nem lehet elégszer idézni. Most is hadd idézzem. Ezt a választ ugyanígy a 21. oldalról olvasom, hogy hogyan, miként válaszol erre, mai napig is sokat mondom. Azt mondja, mivel császári felséget, és ti kegyelmes urak, világos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom, hitemet nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is világosak, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek és egymásnak ellent mondanak. Ezért, ha csak a szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágosabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győznek, és ha csak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Amen, mondja Luther. Gyönyörű ez a gondolatmenet, már csak azért is, mert ugye hivatkozik arra, hogy ő ebben az egész történetben tulajdonképpen senki. Ki az, aki valaki ebben a történetben? Azt mondja, maga az Isten, meg az ő beszéde. Az, hogy én mit mondok, meg mit írok, hát most ez számít valamit? Azt mondja, hogy ha az Isten beszédéből, ha az ő beszédéből meggyőztök, akkor visszavonom. De ez, hogyha nem történik meg, akkor mit vonjak vissza? Nem én vagyok a fontos. Tehát ugye itt próbál rámutatni arra, hogy ember és Isten között azért óriási különbség van. Tehát, hogy mi emberek mit mondunk meg, mit képviselünk. Olyan értelemben mellékes, hogy az Isten ügye szempontjából mi az, ami számít. Hát az Isten ügye szempontjából az számít, hogy ő mit mond, meg mit tanácsol. Tehát én meg akkor cselekszem helyesen, hogyha ebbe az akaratba belehelyezkedem. Ez ennyire egyszerű. És emberi akarat vagy emberi szándék ezt ne akarja megváltoztatni. Azt mondja, hívő ember számára veszélyes dolog a lelki ismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek. És ebben benne van az a gondolat is egyébként, hogyha emberileg nézném a helyzetet, hogyha emberileg szemlélném, hát akkor nagyon is akarnék más tenni. Kell ez nekem? Ennyi küzdelem, gondolhatta Luther. De tényleg, tehát itt olyan szintű küzdelmekről van szó, majd nem sokára idézem az igét az Efézusi levélből, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Kell ez a küzdelem? Tehát Luther bármelyik pillanatban mondhatta volna azt, hogy hagyjuk inkább az egészet. Hát nekem az egyszerű élet, a olyan értelemben gondtalan élet sokkal többet számít. Hát miért ne lehetne úgy élni az életemet? Miért ne lehetne inkább azt választani? De nem tehetek mást, mert az Isten igéje fogva tart. Tehát innentől kezdve az ember akkor cselekszik bölcsen, hogyha szépen fölteszi a kezét, és megadja magát, hogy ám legyen. Ha az Isten azt mondja, hát akkor azt mondja. Tehát akkor ott nincs mellébeszélés, meg nincs olyan, hogy azt mondom, hogy de én, vagy de én másképp gondolom, vagy ilyesmi. Nyilván ez hitből van, ez bizalomból van ez a döntés. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy erre az időszakra, 1521-ben vagyunk egyébként, erre az időszakra Luthernek a hite, amiből kiindultunk, ugye az igaz ember pedig hitből él, Luthernek a hite, a bizalma az már erőssé vált, az már kialakult. Tehát pontosan tudta, hogy az Isten kicsoda, hogy az Istentől mire számíthat, hogy védelemre számíthat, hogy benne lehet bízni, lehet szeretni az Istent. És ezért tudta azt mondani, hogy igen, itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. De még egyetlen gondolat, amit itt már idéztem is az Efézusi levélből, vagy utaltam is rá, hogy nem akármilyen küzdelem volt ez. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 12. verset olvasom, amit valószínűleg sokan jól ismerünk kívülről is, sokat szoktunk idézni, és egyébként helyén való, hogy idézzük, mert tényleg az egész életünknek az egyik alapkérdése ez. Azt mondja az Efézus 6.12, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Az ige így próbál bennünket rávezetni arra, ami egyébként nem is könnyű rávezetés, tehát sokszor ezt talán elfelejtjük, de mindig tudatosítanunk kell magunkban, hogy igen, lehet, hogy nekünk van küzdelmünk másokkal. Lehet, hogy ezek nagyon komoly küzdelmek, megpróbáló dolgok. Adott esetben nagyon sok múlhat rajtuk, családunknak a békessége, munkahelyünknek a biztonsága, és így tovább. De jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy igazából egy nagy küzdelemnek a részesei vagyunk, azt mondja, nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Tehát soha se kizárólag az embert lássuk abban, akivel mi úgymond küzdünk. Mert lehet, hogy csak az ördög eszköze. Bármennyire is talán kemény ezt így kimondani, de attól még lehet szeretni. Tehát nagyon fontos, itt nem arról van szó, hogy attól még ne kéne szeretni az illetőt. Ne kéne a jót meglátni benne. Ne kéne segíteni neki, ha és amennyiben lehet neki segíteni. De mégis az ember tudatosítsa magában azt, hogy igen, itt vagyok én, aki szeretném az Istent követni, itt van a másik, aki lehet, hogy szintén szeretné az Istent követni, de mégis az ördög őt jobban uralja, vagy adott esetben engem ural jobban az ördög, de akkor ebből a bűvkörből imádság segítségével ki kell, hogy szabaduljak. Tehát ennek a nagy küzdelemnek a részesei vagyunk mint. És Luther egyébként ezért küzdött annyira, hát ezért vannak neki olyan szintű küzdelmei, ima küzdelmei, az a bizonyos tintatartó, emlékeztek, ugye? Tehát sokatoknak a fejében lehet az, hogy ugye Warburg várában még ma is mutogatják azt a foltot, ami persze már értelemszerűen 500 év után nem lehet az eredeti folt, de hogy Luther még a tintatartót is hozzávágta a falhoz, hogy az ördög ne gyötörje őt. Mert tudta, hogy ennyire mélyreható az a küzdelem, amit ő átél. És tényleg ennyire küzdött az ördöggel, élete végéig gyakorlatilag. Azért, mert pontosan tudta, hogy milyen szolgálatot végez. Hát ha valaki nagy szolgálatot végez, na-na, teljesen természetes, hogy az ördög jobban támadja. De mindig legyünk tudatában annak, hogy tehát az, amikor támadásról beszélünk, az ennek hátterén történik, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Egyetlen gondolatot hadd idézzek ezzel kapcsolatban is. Szintén az imaheti anyagunkból, szintén a mai anyagból, tehát a szombati anyagból, 29. oldalról olvasom. Sátán folyvást azon dolgozik, hogy az embert megtévessze, és arra késztesse, hogy a bűnt erénynek, az erényt pedig bűnnek nevezze. És milyen eredményes munkát végez? Hányszor szidják és becsmérlik Isten hűséges szolgáit, csak azért, mert bátran kiállnak az igazságért. Sátán eszközeit pedig dicsőítik és tömjénezik, sőt mártíroknak tartják, míg azok, akik Isten iránti hűségükért tiszteletet és bátorítást érdemelnének, magukra maradva hordják a gyanúsítgatás és bizalmatlanság terhét. White itt megint rendkívül precízen fogalmazza meg azt, hogy igen, akkor, amikor Sátán dolgozik, akkor hajlamos mindent összekeverni. Hogy ez az összekeverés, ez hogyan valósul meg, hogy abban mennyi igazságot csempész bele. Csak félig kever össze dolgokat, vagy teljesen összekever dolgokat? Hát ez már az ördög munkája. De nekünk, hívő embereknek az a feladatunk, hogy ezen a munkán átlássunk. Azt mondja, sokszor ugye az történik, hogy az embert olyan szinten téveszti meg, és arra készteti, hogy a bűnt erénynek, az erényt pedig bűnnek nevezze. Tehát azt, amit mi szoktunk mondani, hogy jó és rossz közötti különbségtétel, azt a visszájára fordítja, hogy persze, láthatsz te jót, meg láthatsz te rosszat, fordítsuk meg a kettőt. A jót nevezem rossznak, a rosszat jónak, és akkor mindjárt teljesen össze van kavarva minden. És ezt mondja, hányszor szidják és becsmérlik Isten hűséges szolgáit csak azért, mert bátran kiállnak az igazságért. De ez logikus, nem? Hát ha valaki bátran kiáll, ha valaki sziklaszilárd, ha valaki rendíthetetlen, hát persze, hogy Sátánt az zavarja a leginkább. Hát akkor még inkább annak akar neki támadni. És ehhez képest ugye őt becsmérlik, és Sátán eszközeit pedig dicsőítik és tömjénezik, sőt mártíroknak tartják, ugye akiknek valamit el kellett szenvedniük, míg azok, akik Isten iránti hűségükért tiszteletet és bátorítást érdemelnének, magukra maradva hordják a gyanúsítgatás és a bizalmatlanság terhét. Ez is az ördög munkája, ez is annak a fajta munkának a része, amit itt az Efézus 6.12-ben olvashattunk, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. És kedves gyülekezet, egyetlen gondolatot szeretnék már csak így mondani, vagy egyetlen gondolatmenet, rövid kis gondolatmenet az igehirdetés végére, a kis összegzés végére, hogy tulajdonképpen mi az egész reformációnak a kulcsa. Mi az, ami ezt a mozgalmat, ezt ennyire erőssé tette, ennyire győztessé tette? Mert nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy igen, ez győzelmes reformáció, ugye, ahogy ezt egy sorozat főcímeként is láthattuk nem sokkal ezelőtt. Mi ennek a titka? Tehát min múlott? Mert persze mondhatjuk azt, hogy igen, Luther, ahogy kiállt, ahogy az igét elfogadta, az igazságot elfogadta, ahogy ő benne tudott munkálkodni az Isten. Persze ezt mind mondhatnánk, de mennyire érdekes, hogy maga Luther nem ezt mondja. Tehát maga Luther nem így fogalmaz, hogy igen, az volt a titka ennek, az volt a kulcsa, hogy rajtam keresztül hogyan tudott munkálkodni az Isten. Nem ezt mondja. Római levélből hadd idézzek egy igét, és aztán utána egy idézetet Luthertől. A római levél 10. fejezetéből a 13. verset idézem. Nagyon egyszerű igevers egyébként, ezt is meggyőződésem, hogy tudjuk kívülről sokan, mert hallottuk már. A Róma 10.13, tehát ez a rövid kis ige, ez így hangzik. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Olvasom azért tovább is. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképp megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez tehát a gondolatmenet kifutása, kifuttatása. De nézzük csak a kezdetet. Azt mondja, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Tehát mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Luthernek van egy olyan idézete, ami pontosan összevág ezzel a gondolattal, ezzel a bibliai igével. Mert ha azt keressük, hogy tulajdonképpen mi a reformáció kulcsa, akkor nagyon gyorsan ide juthatunk, hogy ez nem más, mint az imádság. Na ezért fontos az imahét. Tehát ezért fontos, hogy az imahetet oly módon vegyük komolyan, hogy tényleg ez legyen az, ami az évnek bizonyos értelemben bizony a fordulópontja. Tehát ezért fogalmaztam úgy, hogy az imahét az kiemelt időszak mindig és mindenkor. Egy gyülekezet életében. Azért kiemelt időszak, mert ekkor még inkább segítségül hívhatjuk az Úr nevét, de az Úr nevének segítségül hívása ez a megtartatásunkkal van összefüggésben. Tehát nem akármiről beszélünk, hogyan tud az Isten üdvözíteni bennünket, hogyan tud megtartani bennünket, hogyan tudja a mi értelmünket, lényünket megszólítani, úgy, hogyha segítségül hívjuk az Ő nevét. És ez a segítségül hívás, ez azt jelenti, hogy megalázkodom előtte, ugye Krisztus nevében imádkozom, tudom, hogy mi a megváltás, és tisztában vagyok azzal, hogy Jézus Krisztusnak mit köszönhetek, és ennek hátterén fogalmazom meg a kéréseimet. Üdvösségkérdés. Abszolút értelemben üdvösségkérdésről van szó. Na, mit mond Luther? Nézzük. A Nagy K.T. című művéből idézek, 1529-ben írta a Nagy Kátét egyébként. Tehát ez azért érdekes, mert nagyon-nagyon sok küzdelmen már túl volt. Tehát olyasfajta küzdelmeken, hogy a pápassággal, vagy a világi hatalommal való küzdelmen, vagy a reformáció fanatikus irányzatával való küzdelmen, ugye erről lesz majd szó délután. Tehát mindezeknek a küzdelmeknek a hátterén mit mond Luther? Azt pedig tudnunk kell, hogy egyedül az imádság minden védelmünk és oltalmunk. mert nagyon is gyengék vagyunk az ördökhöz, hatalmához és táborához képest, ha reánk tör, biztosan eltipor. Gondolnunk kell tehát erre, és meg kell ragadnunk azokat a fegyvereket, amelyekre szüksége van a kereszténynek, hogy helytálljon az ördöggel szemben. Ugyan mit gondolsz? Minek volt eddig olyan nagy hatása? Mi gátolta és akadályozta ellenségeink tervét, amellyel az ördög el akart nyomni bennünket az evangéliummal együtt? Ha a mi oldalunkon vasfalként nem vonult volna fel néhány igaz ember imádsága. Ez tehát a gondolatmenet vége. Tehát még egyszer a Nagy Káté című művből, egyébként magából a Kátéból idézem. Tehát abból az alapvető bibliai tanítások Kátéjából, ami mindannyiunk számára ismerős lehet, ugye keresztségi felkészítő anyag is, az 55. oldalon szerepel ez az idézet. Tehát, mi a reformáció titka? Min múlott a reformáció? Luther azt mondja, hogy nem rajtam. Tehát még egyszer, ugyan mit gondolsz? Minek volt eddig olyan nagy hatása? Mi gátolta és akadályozta ellenségeink tervét, amellyel az ördög el akart nyomni bennünket az evangéliummal együtt? Mennyire pontosan fogalmaz, már megint egyébként. Az ördög el akar nyomni bennünket az evangéliummal együtt. Tehát nem csak minket, az evangéliumot is, mind a kettőt egyszerre, végleg. Ha a mi oldalunkon vasfalként nem vonult volna fel néhány igaz ember imádsága. Tehát azt mondja, hogy az ördög támadásai azok kézzelfoghatók. Tehát arról szinte beszélni sem kell, mert az itt van, saját bőrünkön érezzük. Mi az, ami megvéd bennünket? Néhány igaz ember imádsága. És ez, azt mondja, ez vasfalként van körülöttünk. Értjük ezt? Vasfal. Meg néhány ember. Hát miről beszél? Néhány ember? Írja ezt 1529-ben. Hát mennyi támogatója volt a reformációnak 1529-ben? Hát nem százak, meg ezrek, tízezrek, százezrek, milliók. Azt mondja, néhány igaz ember imádsága, ezen múlik. Döbbenetes, nem? Na hát ezért fontos az imahét. Ezért fontos az, hogy ezt az imahetet, ezt úgy éljük meg, hát igen, a végén vagyunk, de még egy lehetőségünk van a mostani délután folyamán együtt könyörögni, együtt imádkozni, de ezt úgy éljük meg, hogy tényleg ezen múlik sok minden. Persze ezt nehéz elhinni. Azért nehéz elhinni, mert mi emberek a tevékenységhez vagyunk szokva. Ahhoz vagyunk szokva, hogy valamit tegyünk, mondjunk, csináljunk, adjunk valamit, kérjünk, stb. Tehát tevékenység, ez elválaszthatatlan az embertől. Igen, meg azt mondja, meg Luther is azt mondja, meg persze Ellen White is azt mondja, meg sokan mások. Borulj térdre. Ennyire egyszerű. Borulj térdre. Imádkozz. Tehát ennél fontosabbat, ennél jobbat nem tudsz tenni. Csak ugye ez azért érdekes, azért fontos, mert látszólag nem történik semmi. Nem? Tehát amikor imádkozunk, fizikai értelemben mi változik? Mi mozdul? De pont erre akar rávilágítani az Isten, hogy ekkor mozdulnak igazán dolgok. Ez az, ami az Istent feljogosítja a cselekvésre. És Luther azt mondja, hogy igen, ezen múlott. Mondja 1529-ben, néhány igaz ember imádsága vasfalként van körülöttünk. Szóval ez valami hatalmas dolog, amit itt láthatunk. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezt a gondolatmenetet és egyáltalán a reformáció üzenetét éljük meg, értsük meg a maga mélységében, és valóban segítsen bennünket ahhoz, hogy olyan életet éljünk, hogy jöhessen egy új reformáció. Mert hát arra van szükség. Ez egészen egyértelmű, hogyha közösségünk vagy egyházunk állapotát elnézzük, akár országszerte, akár világszerte, egészen egyértelmű a helyzet. Nekünk ezért tennünk kell, hogy ez ne maradjon így, de hogy hogyan és miként kell ezt megtenni, hogyan és miként kell cselekedni, arra nézve Luther példája óriási bátorítás nekünk. Az Isten őrizzen bennünket és adjon nekünk bölcs cselekvést és bölcs terveket. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 285-ös ének első-második verszakát, majd ima után a harmadik, negyediket fogjuk, tehát 285-ös első-második verszak. Thank you. És aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek állva maradjanak.
Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a te kegyelmedet, a te igédet, és köszönjük, hogy ez az ige a sötétségen is áthatol. Köszönjük, hogy világosságot teremt, világosságot akar teremteni a mi lelkünkben, életünkben. És köszönjük, hogy ezt te nem csak bennünk, hanem mindannyiunkban, egyen-egyenként mindannyiunkban el akarod végezni. Kérünk, segíts, hogy valóban lássuk a te igazságod fényét, a te világosságodat, és hálásan köszönjük neked, hogy Luther is láthatta, és mi is szemlélhetjük az ő életét. Köszönjük azt, hogy nem hibátlan emberként áll előttünk, olyanként, aki valamilyen elérhetetlen magasságukban lenne, hanem gyenge, tévedő, esendő emberként, aki küzdött, de veled együtt erős tudott lenni. Köszönjük Istenünk azt a példát, amit láthatunk az ő életéből, és köszönjük, hogy neki az ige ennyire sokat jelentett. Erősíts meg, kérünk, bennünket is az ige szeretetében, és erősíts meg abban, hogy az imádságot mindennél fontosabbnak tartsuk az életünkben. Könyörgünk Istenünk azért, hogy te cselekedj a mi életünkben, te add, hogy valóban megtanuljunk imádkozni, nem csak egyen-egyenként, hanem csoportosan, közösségileg, gyülekezeti szinten is. Fohászkodunk azért, hogy te tedd hatalmassá a te népedet, de oly módon, hogy a te beszédedet felemeled, és mi aztán tudjuk ezt továbbítani, ezt a beszédet, ezt az üzenetet másoknak. Könyörgünk Istenünk, hogy légy velünk, könyörgünk, hogy ugyanazt, amit te elvégeztél Luther életében és mások életében, az bennünk is el tud végezni. Add, hogy nyitottak legyünk a te munkádra, Úrunk. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.
Megkezdett énekünk harmadik, negyedik versszakát énekeljük el.